költségvetési helyzetre fogunk most egy kicsit rávilágítani. A vonalban itt van velünk Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Te még tudod követni a mentőcsomagot, koronavírus gazdasági mentőcsomagot, hogy ki van kivel, kinek jut, kinek nem, mennyi jut?
Hát nehezen, de azért valamennyire persze próbáljuk követni, és hát éppen a múltkor össze is raktuk újra ezt a mentőcsomagot, mert hát az, amit a kormányzat ezügyben kommunikáció címén művel, az sok mindennek tekinthető, csak transzparensnek nem, úgyhogy kénytelenek voltunk egy kicsit mélyére ásni a dolognak, és hát azért elég sok meglepő dolgot találtunk benne.
No, hát vegyük ezeket sorra, melyik volt talán a legmeglepőbb?
Hát alapvetően miért talán a részletekben belemennénk, két dolog, ami így összességében meglepő volt. Az egyik az, hogy ugye a hivatalosan a GDP körülbelül 20%-át, tehát 9000 milliárd forintot meghaladó csomagnak hát körülbelül a fele az igaz. A többi része az valamiféle trükközés, fölbruttósítás, már ismert intézkedések és korábban eldöntött intézkedések átsorolása és egyéb megoldásoknak az eredménye. A másik pedig az, hogy még először úgy nézett ki, hogy a kormányzat különböző költségvetési spórolásokon, intézményektől való elvonáson keresztül próbálja megteremteni a kiadásokra a fedezetet, addig kiderült, hogy mostanra az történik, hogy találtak rá egy csomó Európai Uniós forrást, és a legkarakteresebb mentőcsomag lépések a Kurzarbeittől elkezdve a járvány elején bejelentett adóintézkedésekig, tulajdonképpen mindennek az alapja, a fedezete az valamilyen uniós forrás, és itt ér össze tulajdonképpen a kettő, hogy a gazdaságvédelmi alap, amelyik igazából ugye a mentőcsomagnak a beleje, a költségvetési lényege, abban tulajdonképpen a bevétel és a kiadási oldalon is egészen furcsa tételek állnak. Ugye a forrás oldalon az, hogy mi még mindig elvonunk 1000 milliárdot a költségvetési intézményektől, a másik oldalon pedig ugyanezeknek az intézményeknek elkezdi visszaadni a kormány a pénzt, mert hogy már nincs rá szükség, mert uniós forrásból sikerül megoldani. Tehát nagyjából ez az összképünk, ehhez mindenféle óriási alapátrendezéseket és egyebeket hajtott végre a kormányzat, és így a 9000 milliárdból igazából azért nagy nehezen ki lehetett hámozni, hogy legalább 4000 milliárdnak nem sok köze van magához a mentőcsomaghoz.
Igen, mi is a mai sajtószemlébe olvastunk, hogy a gazdaságvédelmi alapból fognak majd például motorversenypályát építeni valahol Kelet-Magyarországon, úgyhogy ilyen furcsaságok is vannak benne, gondolom.
Hát van benne űrkutatás is, meg ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal is, és egy csomó olyan dolog, amiről az a sejtésünk, mert pontosan nem látjuk, mert ugye nem tudjuk, hogy kitől vonták el pontosan, melyik központi költségvetési intézménytől vonták el a pénzt, hogy védekezzenek a járvány gazdasági hatásai ellen, de az a sejtésünk, hogy olyan adhok költések vannak benne, hogy valójában ezek voltak kezdetben azok a költések, amiket a kormányzat úgy döntött, hogy nem hajt végre, hanem helyette valami más fog csinálni a koronavírus járvány jegyében, és ugye most, hogy már nem kell ez a pénz igazából, ezért ezeket szépen visszavakosgatja. Ugye pontosan nem látjuk, hogy tényleg ugyanaz van-e a forrás oldalon, mint az eszköz oldalon, de ugye ilyen alapon lehetne 50%-os is a mentőcsomag GDP arányosan, csak jó sok pénzbe kell rakni, hogy ezt elvonjuk a központi költségvetés intézményeitől, majd a másik oldalon visszaadjuk nekik, és már is még nagyobb bruttósítást sikerül elvégezni. Tehát ilyen szempontból sajnos eléggé nem transzparens a program.
De vannak érdekességek benne, például olyan csoport is bekerült, hogy adó és családügyi könnyítések.
Így van, ez egy ugye korábban alapvetően három nagy részből állt a gazdaságvédelmi akcióterv. Az egyik az a maga a gazdaságvédelmi alap, amiről már beszéltünk, hogy úgy tűnik, hogy egy kicsit ilyen patyomkinfaú lett. A másik azok az intézkedések, amik költségvetési tételeket nem érintenek, meg volt egy járványügyi alap, amiben a konkrét egészségügyi kiadások voltak, és ehhez jött az uniós forrásból finanszírozott a programok, ami az igazi gazdaságvédelmi program, és vannak ilyen adó és családügyi könnyítések, csak hogy itt is ugye a fölbruttósítást, hogy lássuk, 360 milliárd forintért engedett el adót tulajdonképpen a kormányzat, Ebből ennek majdnem a fele az gyakorlatilag a szociális hozzájárulási adó 2% pontos csökkentés, ami gyakorlatilag 3 éve ismert járulékcsökkentési program, tehát az eredetileg is benne volt a költségvetési tervben, úgyhogy a forrás oldalon egy költségvetési kiadás van, a bevétel oldalon pedig, vagy a kiadás oldalon pedig az, hogy meghoztuk ezt a döntést, de ez a döntés ez már létezett gyakorlatilag. És ezen kívül van benne pár kisebb tétel, amiket annak idején is hallottunk, ugye kata elengedés, kiba elengedés, gyesget hosszabbítás és ilyenek, ugye ezek nagy része nagyjából le is jár itt június végével, és ezek az intézkedések már összességében csak mintegy 200 milliárd forintot jelentenek. Igazából az egész csomagnak ez az egyetlen egy olyan része, ami nem látszik, hogy bármilyen módon fedezve lenne kiadásokkal. Tehát ha nagyon szigorú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kormányzat egyébként a költségvetési hiány szempontjából szinte semmit, semmi olyan lépést nem tett, amivel a hiány növelésén keresztül többletkeresletet teremtett volna a gazdaságba, és ezzel próbálnám még esetleg egy kicsit javítani a gazdaság helyzetét.
Mi a csoda ez az uniós finanszírozású programok, illetve hogy kerültek át a gazdaságvédelmi alapnak a különböző pillérei ide?
Hát ugye úgy kerültek ide át, hogy ahogy mondtam, eredetileg az volt a terv, hogy hát nincsen uniós pénz, ezért ugye nem lehet mit csinálni, kénytelenek vagyunk megspórolni ezt a költségvetésből, ha nem akarunk hiányt növelni. Aztán utána mégiscsak leptárpénz. Ugye ez a leptárpénz az alapvetően onnan jön, hogy az EU ugyan valóban nem ad többletforrást a magyar gazdaságnak, a kormánynak azért, hogy kezelje a koronavírus járványt, viszont egyrészt segített abban, hogy tulajdonképpen a már meglévő forrásokat sokkal szabadabban használhassa fel olyan célokra, amelyek a járvány elleni küzdelemben, vagy a válság elleni küzdelemben hasznosak. Másrészt pedig ugye volt egy jelentős forint gyengülés, még mindig gyengébb azért a forint annál, mint ami ugye mondjuk akár az uniós források megállapításánál megszületett, és ezért ugye, mivel euróban vannak meghatározva valójában ezek az uniós támogatási összegek, ezért a forint gyengülés egy nagyon jelentős többletforrást eredményezett. Így van miből költeni a kormányzatnak tulajdonképpen. Valójában ez az EU forrás átcsoportosítás, ez nagy részt ezt akarja.
Tekintsünk egy picit a jövőbe. 2024-ig hogyan tervezik a különböző bevételeket, illetve a kiadásokat, és főleg a bevételek részét, mert ugye itt tegnap már lapszemléztük azt, hogy úgy tűnik, hogy bebetonozódnak azok a elvonások például, amit az önkormányzatoktól várnak, illetve a különböző kereskedelmi különadók.
Így van, ugye a költségvetésnek van egy hosszú távú kitekintése, ez 2024-ig szól. Hát itt ugye két megállapítást tehetünk, az egyik az, amit te megtettél, hogy adó oldalon valóban azok a hivatalosan a koronavírus járvány elleni küzdelemről szóló adóintézkedések, azok valójában 24-ig bent lesznek elvileg a költségvetésben, legalábbis a tervben ez szerepel, ami azt jelenti, hogy hát azért 24-ben talán már ez a koronavírus válság nem fog velünk élni, tehát ez egy tartósabb különadó lesz. A másik, ugye itt a bankadóról van szó elsősorban, illetve a kiskereskedelmi egységeket illető adóról, illetve ugye bizonyos önkormányzati elvonások is erősebbek lesznek, tehát ez a központosító tendencia, ez nem kizárólag a koronavírus válság eredménye, hanem a kormányzati gazdaságpolitikának a sajátja, tehát az önkormányzatok kevesebb pénzből fognak tudni gazdálkodni. A másik, ami sokkal mondjuk úgy egy nagyobb volumenű, vagy nagyobb lélegzetvételű tanulság, az, hogy ugye az idén őszintén szóval fogalmunk sincs, mennyi adóbevétel lesz. Ugye, ha csak ránézünk, akkor a magyar GDP növekedés, vagy GDP számunk az mínusz 7%-tól plusz 2-3%-ig terjed, hogyha az összes előrejelzést figyelembe vesszük. Vagyis ilyen alapon az, hogy az idén mennyi bevételünk lesz, arról fogalmunk sincsen. Unorthodox módon a kormányzat a jövő évi költségvetést például nem is nagyon viszonyítja az idei bevételi eltervekhez, hanem az előző évihez viszonyítja, meg ugye viszonylag békeidős 2019-es évhez. És ugye ez alapján azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a kormány tényleg egy ilyen V alakot feltételezhet a bevételek alakulásában, nevezetesen azt jelenti, hogy, 2021-ben akkora bevétellel számol, adóbevétellel számol hozzávetőleg, mint amennyivel számolt 2019-ig. Vagyis egy nagy recessziót, egy gyors fölpattanás követ, ez a kormányzatnak a jelenlegi állás.
Bocs, hogy félbeszakítalak, hát tegnap írt egy hosszú cikket Matolcsi György, és abban pedig azt mondta, hogy elhúzódó válságra kell számítani.
Hát igen, ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt azért össze kell majd rakni a jegybank előrejelzésével is, mert a jegybank meg azt mondja, hogy az idén sem lesz gazdasági visszaesés, tehát én innentől kezdve már a V-alaktól a lapos enyhe növekedésig most már mindenféle válságszenáriót láthatunk és hallhatunk a kormányzati gazdaságpolitikai főszereplőktől, tehát innentől kezdve nyugodtan kijelenthetjük azt, hiszem azt, hogy egyrészt senki nem tudja, hogy milyen lesz ez a koronavírus válság a második fél év, a kormányzat sem tudja, és hát ennek megfelelően a költségvetést is bizony nagyon gyenge lábakon lehet csak tervezni. Ugye azért nem véletlen, hogy azért elég sok negatív észrevétel kapcsolódik a jövő évi költségvetéshez, az alacsony tartalékszinttől elkezdve a jelenlegi bizonytalan környezetben nagyon nehezen megtervezhető adóbevételekig nagyon sok.
Igen, és a második hullámot se tudjuk, illetve hát, hogyha a tavalyihoz viszonyítja, ugye, akkor mi történik azzal a különbözettel, ami esetleg hát jó eséllyel biztos, hogy összejön, csak hogy nem tudjuk, hogy mekkora, azt majd abból a bizonyos katasztrófavédelmi alapból foltozzák oda, vagy
hát ugye ezt egyelőre nem látjuk. Annyit látunk, hogy a kormányzat azt gondolja, hogy ugye 2019 végén még azt gondolta, hogy az idén növekszik a magyar gazdaság közel 4%-ot, jövőre is közel ennyit, ezért ugye őrült módon növekednek az adóbevételek, ebből azért vissza kellett venni, tehát azért ugye az, hogy 19-hez képest 2021-ben hozzávetőleg milliárd forintban kifejezve ugyanannyi lesz az adóbevétel, azért az jól mutatja, hogy azért itt egy jelentős megtorpanást azért a kormányzat is számít. És ez innentől kezdve vérmérséklet kérdése, hogy ki mit gondol, ahogy te is mondtad, ha lesz második hullám, akkor valószínűleg a gazdaság sokkal nehezebben viseli el ezt az egész sokkot, hiszen ugye azért van egy nagyon sok olyan kis vállalkozás, amelyik például most ezt az első sokkot az elmúlt évek jó gazdasági konjunktúrája, szép gazdasági növekedése mellett fölhalmozódó kisebb tartalékokból gond nélkül átvészelte, mondjuk kicsit bezombult, egy kicsit hibernálta magát, de ugye akkor, amikor mondjuk már mondjuk egy második hullámban szinte az év felében, kétharmadában nem jut bevételhez egy-egy vállalkozás, az már viszont súlyosabb likviditás és szolvencia problémákat eredményezhet. Tehát ez a második hullám, ez nagyon létfontosságú, hogy jön-e, illetve hogy tudunk-e ellene okosabban védekezni, mint ahogy védekeztünk az első ellen. Ezt most világviszonylatban mondom, mert ugye az látszik, hogy azért a gazdaságot óriási módon leterhelte ez a védekezés. Tehát itt pont ezért, mert nem tudjuk, hogy mekkora lesz a második hullám, nem tudjuk, hogy tudunk-e ellene okosabban védekezni gazdasági értelemben, tehát a kisebb gazdasági károkat okozva. Ezért valóban óriási a bizonytalanság, tehát hogyha illetjük is meglehetősen erős kritikákkal időnként a költségvetési tervezést, a transzparenciáját, hogyan rakja össze, vagy hogy a gazdaságvédelmi akciótervben milyen kis trükközésekkel turbozza fel a számokat, azért az igazság, hogy nem lennénk a költségvetési tervezők helyében, mert azért óriási bizonytalanság mellett kénytelenek mindezt megtenni.
Oké, hát jó, figyeljük akkor folyamatosan a fejleményeket ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és jó munkát neked!
Köszönöm szépen nektek is! Sziasztok!
Madár Istvánnal beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, költségvetés, koronavírus mentőcsomag, ezek voltak a témáink.